Két dolog jutott eszembe a mágikus gondolkodással kapcsolatban. Egyrészt a végszóra csatlakozva, amit mondtál, másrészt egy korábbi beszélgetésünkre utalva, amikor is arról esett szó, hogy mennyivel másabb mesét nézni a gyermeknek, tehát egy filmet, egy rajzfilmet, egy animációs filmet, egy tévét, egy mozit, bármilyen mesét nézni a gyereknek, vagy bármit elolvasni mesében neki, mert hogy mondtad, hogy az, míg az egyikben készen kapja az ingert, és lehet, hogy a Csipke Rózsika Walt Disney-s verziójában összecsinálja magát szegény gyerek attól a sárkánytól ott a végén, vagy mit tudom én, a Vajanában, a attól a szörnytől a tengerben, addig egy mesekönyvben ezt simán elbírja, mert hogy úgy mondtad, hogy az ő kis elméje addig úgymond torzítja, vagy tesz ijesztővé azt a szörnyet, amíg számára az még nem terhes, vagy elfogadható. Míg egy mesében ugye ezt készen kapjuk. És hogy ez nagyon fontos szerintem tisztázni ezzel a mágikus gondolkodással kapcsolatban, hogy itt nem arról van szó, hogy a gyerek mindent úgy konvertál magának, hogy kellemes, hanem ebben azért a szülőnek is megvan a maga felelőssége, hogy hogyan alakul ez a kis varázsvilág, ugye?
Igen, ez nagyon fontos, már csak az egyik tényező, amire nem sokszor gondolunk, hogy milyen hangszínnel, mennyire ráérősen olvasod egy mesét. Mert az, hogy hol volt, hol nem volt, és mondjuk ledarálok egy 2-3-4-5 perces esti mesét, most már sajnos ilyen mesekönyvek is megjelentek a könyvpiacon, 2 perces esti mese, 3 perces esti mese, 5 perces esti mese, és akkor csak az a lényeg, hogy én túl legyek rajta, és mint a C-vitamint, amikor beadom a gyereknek, hogy akkor ezen is legyünk túl, mert tudom, hogy fontos, de hát már úgyis fáradt vagyok. Nem fog megteremtődni a belső kép, ha te magad nem tudsz ebbe belelassulni, és nem tudod valahogy a szíveden átengedni ezt a történetet. Na ahhoz megint kell a belső gyereked, az a belső gyerek, akit Jung csodagyereknek nevez, aki ugyanott van ebben a történetben, csak valahogy a realitás felülről megy vissza a gyerek, meg innen jön ki a realitásba. Ez hihetetlen, mert valahogy félúton találkoztuk, és a gyerek lelketek összeír. És hogyha nem ér össze, akkor ez csak egy retorika, egy sima felolvasás. Te olvashatod, mert sokan azt mondják, hogy hát én nem olvasok mesét, vagy nem mondok mesét, mert az én hangom nem olyan szép, megint nem énekelek a gyerekemnek, mert nincs olyan annyira jó hangom, és inkább akkor felteszem meg egy népdal énekesnek a hangját. De hogy nem ez a lényeg a gyereknek, a kapcsolat, hogy találkozzatok ebben a mágikus gondolkodásban, és valahogy te is el kell hidd ezt az egészet, valahogy a gyerek lelkedet kell aktiváld, és te magadban meg kell teremtsd pontosan hogy azokat a belső képeket, és valahogy visszalépve a saját gyerekkori élményeidhez, na és itt jön a másik lényeg, de amikor Kodály Zoltán ugye kérdezik a zenei nevelésről, hogy mikor kell elkezdeni, akkor ő mondja azt, hogy 9 hónappal a gyerek megszületése előtt, aztán kijavítja magát, hogy nem, az anyuka megszületése előtt 9 hónappal. Tehát, hogy mindez attól függ, hogy a te nagymamád hogyan mesélt az anyukádnak, vagy az apukádnak, ők majd hogyan mesélnek neked, és te majd hogyan tudod ezt az egészet továbbadni. Persze, hogyha most nem kaptad meg a mesét valamilyen ok miatt, akkor valahogy neked kell elkezdeni ezt a sort. Tehát, hogy soha nem késő elkezdeni. De hogyha vannak ilyen nagyon erős belső képeid, mint például nekem, amikor nagymamámnak a lakásában laktunk még 3 éves koromig, pedig 3 éves kor, meg ezelőtt nincsenek is nagyon emlékeid, ilyen kézzelfogható emlékek, csak ilyen érzékszervi lenyomatok, de például arra tisztán emlékszem, arra a falvédőre, ami akkor ilyen nagyon gyönyörűnek tűnt, de hát ugye az egy ilyen nagyon gicses dolog most, hogyha így megnézem, vagy visszatekintek rá, hogy ez a tipikusan, ez a biztos mindenkinek volt ilyen, hogy ilyen valamilyen bársonyszerű dolog, és akkor lógtak róla rojtok, és fel volt szegezve a falra. Két szarvas ivott a patakból, és közben ment le a nap, és hátul hegyek. Megtükröződött ez az egész kép. De nekem az a világ mindenséget jelentette, mert ez körülbelül olyan volt, mint azok a képek, azok az ilyen 2-3 dimenziósra váló képek, amiket belenézel, és ha jó fókuszálsz, akkor megjelenik a következő dimenzió.
Igen.
És mindenki ismeri. Mert én onnan indultam el a belső képteremtés folyamatába. Tehát, hogy nekem tényleg az a falvédő, az a világ mindenség közepét jelentette, mert onnan bármire el tudtam kalandozni, bármit el tudtam képzelni, és én mai napig is vallom, hogy ma nem lennék az, aki vagyok, hogyha a gyerekkoromból ugye a mesevilág hiányzott volna.
Igen, mert hogy javíts ki a tévedek, de én előtted nem nagyon találkoztam azzal a megfogalmazással. Jó, tudom, hogy ez sokszor média ragasztja az emberre, meg hasonlók, de én előtted nem nagyon találkoztam a mesepszichológus megfogalmazással. Ez, mint hogyha a te neveddel, illetve a Linda Tündérbogyó mesékkel, illetve a hozzájuk kapcsolt mesepszichológia gyakorlata könyvvel, illetve azokkal a gyakorlatoknak az összerendezésével, és így úgymond közkézre adásával forrott volna egyé, amivel te nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkoztál.
Hát lényegében a terminus maga az létezett, csak valószínű, hogy a könyvem által vált népszerűbbé. Tehát, hogy ezt már Bruno Bettelheim is írt, erről ugye a mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, tehát, hogy az egyik nagyon-nagyon fontos könyv például a témában, az pont az övé, mert ugye a varázsmesék oldaláról közelítve, és a népmeséknek valahogy ez a pszichoanalitikus megközelítése által világított rá azokra a mély belső folyamatokra, amelyek nagyon sokszor felülről nem látszanak, és pontosan ő oszlatta el ezeket a nagyon téves elképzeléseket, hogy mennyire horrorisztikus meséket olvasunk a gyerekeknek. Például nagyon sok szülő mondja, hogy akkor most nem lehet Grimm mesét olvasni, mert hát ott ugye a hamupipőket esőjának
a sarkát, igen.
A nagylábúját, meg a sarkát, meg ott csepeg igen. A vér, és tényleg, hogyha felnőttként olvasod, és én magam is szembesültem ezzel, hogy fú, mikor az eredeti Grimm mesét olvasod, így tudod, félszemmel, gondolom, te is nézted,
hogy a gyerek reakciót. Vicces, én szorongtam, tehát amikor olvastam, én szorongtam. Én alászaladtam az Alibaba és a 40 rabló diafilmnek, ahol konkrétan felszeletelnek valami nem tudom micsodát diafilmen. És így elkezdtem a gyerekkel, hogy akkor vetítőzünk, és közben ilyen szekunder szégyenérzetem lett, hogy ezt most hogy a francba hazudom át a gyereknek, hogy ne legyen ott, na és akkor most jössz ismét te.
Igen, tehát itt pont ez a lényeg, hogy ez felnőttként teljesen más perspektívából értelmezem, és a gyerek meg egy teljesen más dimenzióból fogja, hogyha nem nézett horrorfilmeket, meg mindenféle más külső képeken nem látott ilyeneket, mert hogy a gyerek olyan, mint hogyha mondanád, hogy sütöttem egy szalmakrumplit és kész. Tehát, hogy nem fog ezeknél leragadni, mert hogy számára a jó győzelme akkor lesz katartikus, hogyha a rossz valóban megbűnhődik, és a rossz az nagyon rossz kell legyen, és nagyon pórul kell járjon, és neki mindez egy, tehát ez a belső elaboráció, ugye a félelmeknek, meg a szorongásoknak a feldolgozása, ezekkel a belső képekkel való munkában történik meg, és pont amiatt, hogy ő annyira képzeli el, tehát hogy pont annyira félelmetesnek, meg szorongáskeltőnek, amennyire ő megbírja. Tehát hogy soha nem kellett ettől félni.
Akkor hadd kérdezzek egy konkrétat. Konkrét eset itthonról. A Csipke Rózsika című mesét, nekem egy 6 éves kislányom van, a hercegnők ugye a minden, meg a rózsaszín, meg a habos-babos, meg a csillogó, meg ilyen. Gondolom neked ez ismeretlen, igaz? Két lány gyermek anyukájaként.
Nekem is van ilyen 6 éves.
Azért mondom, hogy ez tök ismeretlen, hogy minden jégvarázsos, meg minden elzár. Főleg karácsonykor. Na, hogy ő például, képzeld, egyszer beszélgettünk a Csipke Rózsika meséről, mert hogy ő azt még nem látta, a Walt Disney féle Csipke Rózsika mesét, bár könyvben nagyon szereti, mesekönyvben nagyon szereti, és egyszerűen azt mondja, hogy ő ezt nem is szeretné megnézni, mert a végén tudja, hogy ott van a sárkány, és ő attól fél. Na, ilyenkor mit csinál a jó szülő? Tehát nem mondhatom neki azt, hogy nem félelmetes, mert tényleg félelmetes, de tudom, hogy más mesében, mondok valamit, a jégvarázsban, a nem tudom melyik szellem, az nem kevésbé félelmetes, mégis szereti. Tehát ilyenkor például mi történik? Mi játszódhat a kis fejükben, vagy ilyenkor hogyan kapcsol a szülő úgymond a jól mágikusan gondolkodó módba?
Na most ez nagyon fontos, hogy mindig a gyerek az irányadó ezen a területen, hiszen nagyon sokszor az, ami beválik más gyerekeknél, az nem fog beválni a te gyerekednél. Ami tetszik az egyiknek, nem tetszik a másiknak. Ami szorongáskeltő az egyiknek, az teljesen laza lesz a másik gyereknek. És ugye ő azt mondja, hogy valamiért nem szeretné megnézni. És ez lehet bármilyen olyan félelemkeltő dolog, akár például én hallottam olyat, hogy van ez a Hős 6-os című Pixar rajzfilm, és ott például az anyuka a kisfiát azt hiszem a repcsikbe vitte el a moziba, de hogy volt egy reklám, ugye mindig előtte vannak ezek a trailerek, hogy reklámozzák a következő rajzfilmeket, és meglátta ezt a felfújt ilyen fehér ilyen robotszerű alakot, és anélkül, hogy tudta volna ugye a kisfiú, hogy mi a rajzfilmnek a tematikája, annyira megijedt ettől a figurától, hogy teljesen ilyen szorongásos problémái lettek.
Aha.
Tehát hiába próbálta győzködni az anyuka, hogy de hát ez egy teljesen jó szereplő, és gyere nézzük meg a filmet, és írjuk át ezt az egészet, mert hogy nagyon-nagyon későre, tehát több idő után tudták ezt a filmet majd együtt megnézni. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem magával a rajzfilmen mesével, meseszereplővel van a gond, hanem van a gyereknek egy szorongás, a félelme, ami teljesen természetes, mert a mágikus gondolkodás korszakában nem csak az a gyönyörű, hogy bármi bármivé válhat, és bármi beteljesülhet, hanem bármelyik sárkány ott teremhet a szobában. És bármelyik árnyék, ugye hiába magyarázod neki,
az árnyék, ma, így van,
ez egy
igen.
Árnyék, mert az bármikor megelevenedhet, és az ő fantáziájában megelevenedhet. elevenedik, és valószínűleg kap egy olyan ingert, ami valahogy egy ilyen trigger pont lesz az ő félelmének. Tehát, hogy nem az ingerre van a gond, hanem, hogy minden gyerek fél és szorong, és főleg a szimbolikus félelmek korszakában, ami pont a mágikus gondolkodás idejére esik, ez az óvodáskor, kisiskolásoknak az eleje, minden gyerek fél különböző dolgoktól. Tényleg szellemektől, mumusoktól, krokodiloktól, bármitől, és nem tudom, ezt a múltkor beszéltük ezt a példát, nekem egy szintén egyik kedvencem, hogy az apuka próbálta megnyugtatni az ilyen kb. 7-8 éves fiát, aki félt a krokodiloktól, és mondta az apuka, hogy a krokodilok nem léteznek. És mondja a gyerek, hát de létezik, mert ő egyet látott az állatkertben. És mondja az apuka, de hát a krokodil nem tud kimászni az állatkertből. Mondja a gyerek, de az bármikor kimászik, sőt, felmászik az 5. emeleten, és bejön a szobámba, mert tényleg így működik ez a fajta gondolkodás. És akkor mit mond az apuka, hogy a krokodil haladási sebessége 5 km/h, tehát 2 hét múlva fél, mert akkor fog ideérni. Na, ettől nem lett nyugodtabb a gyerek. Tehát, hogy ez a nagyon fontos, hogy én szülőként ne kezdjek el ilyen típusú magyarázatokat adni, és ez milyen érdekes, hogy felnőttként is pont így van. Például van egy szorongás, hogy például valaki fél a nyilvános beszédtől. Amúgy a nyilvános beszédtől való félelem, ez a halálfélelem utáni második félelem. Tehát még a nagy dumások is figyelnek, adj egy mikrofont a kezükbe, vagy valószínűleg te is rádiósként megtapasztalhattad, hogy az a magabiztos ember, akivel beszélgetsz, mit tudom én, a folyóson, mennyire más, és az óra alá duksz egy mikrofon, és elkezd szorongani. Közben még csak a hangját hallja vissza, vagy azt sem tudja, hogy ki a nézőközönsége, az arca sem látszik, és mégis hogy aktivál, és aztán ne beszéljünk a kameráktól való félelemről. Tehát, hogy ez teljesen reális bennünk, és amikor valaki próbál téged megnyugtatni, hogy legyél laza, nyugodj meg, például amiket nekem is mondtak, hogy állj fel a színpadra, és gondold azt, hogy ők krumplik. Mm-hmm. Tehát, hogy ott ülnek a nézőtéren, és ők krumplik. Na hát ettől nem lettem kevésbé szorongott. Elképzeltem, hogy ez zsák krumplinak tartok előadást, vagy mi ez neked? Hát te már annyi előadást tartottál. 20 éve tanítasz az egyetemen. Nehogy azt mondd, hogy nem tudod megcsinálni. És ez mennyire rossz felnőttként is, hogy egyszerűen bagatelizálják az érzésedet. Igen. És attól, hogy azt mondod, hogy nincsenek betörők, ugye az megint a következő kornak a nagy félelme meg szorongás, a kisiskoláskor végének, amikor már ő a realitásban van, és mégis fél a betörőktől, a gonosz emberektől, akkor kezdve félni meg szorongani a haláltól, mert akkor már nem visszafordítható a halál, na, de ezeket majd egy másik
így van, igen. Napirenden van. Eszembe jutott, amikor mondtad ezt a nyilvános szereplés dolgot, én több mint 12 évig főállásban rádióztam, aztán most 2 éve főállásban tanítok. Hát még a mikrofon sem volt egyszerű, na de amikor effektíve 20-30, nem tudom, 100 gyerek elé oda kell állni, vagy ember elé, tök mindegy, oda kell állni. Tehát akkor azt mondod, hogy még azt a kamerát is visszasírod, nem? Vagy még azt a mikrofont is visszasírod, mert akkor csak a saját szorongásoddal kellett szembenézni, de aztán, amikor ott van a élőben a kivetült, úgymond tükrei a szorongásodnak, az unatkozó fej, igaz? Vagy az ásító arc, igaz?
Igen,
és az a,
igen.
Nem elég, hogy szorongok, még látom is, hogy rosszul csinálom. Na de hát, ugye... Bízunk benne, hogy
erről is majd beszélünk.
És akkor így visszatérve a gyerekekhez, de hát akkor hol jövök én itt a képbe? Oké, fölismerem, hogy ez valószínűleg valamilyen ilyen kivetült dolog. Mondjuk a csipkerózsikás sárkánynál maradva. Hol jövök én a képbe? Hogy mondom, hangolom a szenzoraimat oda, hogy ne azt magyarázzam, mert neki a sárkány 5 km/h tud lepülni, és nem ér ide majd 2 hét múlva, hanem valami megnyugtatóbbat próbáljak mondani.
Na hát az apukáknak van egy jó technikájuk, biztosan te is alkalmazod. Ugye az apukáknak egyik nagyon fontos szerep az érzelemszabályozás. És ez a mesében is ugyanúgy benne van, hogy egy jó mese feszültséget kelt, és feszültséget vezet le. Aha. Tehát, hogy elfogadom, hogy a gyerek szorong, és akár oda tud bújni az ölömbe, meg tudja fogni a kezemet, de én attól nem fogom kilúgozni ezt az elemet a meséből. És nem azt mondom, hogy például a piroska és a farkas mentek az erdőben, és sétáltak, elmentek nagymamához, piknikeztek egyet, és aztán hazamentek, és boldogan éltek, még meg nem haltak. Mert itt a mesének a lényege sikkad el, és a gyereknek nincs lehetősége farkas szemet nézni a saját szorongásaival és félelmeivel, de egy biztonságos közegben. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mese pont ezt a gyakorlási lehetőséget adja meg, sőt, nagyon sokszor a gyerek ugyanazt a mesét kéri, akár heteken, hónapokon át.
Tényleg ilyen is volt.
Amitől lehet, hogy akár szorong vagy fél, de mégis valamiért akarja hallgatni. Na és mit tesznek ilyenkor az apák? Végis ugyanaz, mint amitől az anyukák borzonganak nagyon, hogy az apuka feldobja a gyereket jó magasra, és ez ilyen jó veszélyesnek tűnik, és akkor elkapja. Mert mit él meg a gyerek? Hát pont ugyanazt az érzelmi hullámvasutat, mint a mesében, hogy fél, szorong, megíli ezt a kontrollvesztettséget, de tudja, hogy az a két kar ott van, és biztosan el fog kapni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az anyukák is meg kell engedjék az apukáknak, most persze nem az egy hónapos gyereket kell dobigálni, hanem...
2-3.
Igen, már akár 2-3 évesen lehet ilyen kisebb, amúgy imádnak a gyerekek így repülőzni, meg ugye ezeket az veszélyesebb dolgokat is kipróbálni.
Mindentől, aminek anyahaja összeszáll, égnek el.
Igen, meg amit az apukák szoktak tenni ilyenkor, hogy valahogy szándékosan borzongatják a gyereket, hogy jött a sárkány, és akkor recsegett a padlódeszka a lába alatt, és valahogy, mit tudom én, csikorgatta a fogait, és lehet látni, hogy a gyereknek meg a légzési ritmusa is megváltozik. De valahogy az apukák ezzel a humorral, meg a derűvel például, ugye amikor a férjem mesél, akkor tényleg nagyon sokszor látom, hogy olyan elemeket csempi, ami egy anyukának szerintem, még hogyha újjászületne kétszer, akkor se jutna eszébe, például a kicsi lányom.
Súg nekünk.
Zsolna. Ő nagyon szerette régebb a húst, de tehát mindent hússal akart enni. És akkor a férjem úgy mesélte a Piroska és a Farkast, hogy ment Piroska az erdőbe, megváltott egy fát, lógtak róla a szalonnák, a kolbászok, a tepertjük. Na hát ez egy egészen más Piroska és a Farkas mese, mint amit anya mesél, ugye, amit szó szerint le van írva, és ugye az összes fő lépésbe tartott.
Mert hogyha van ilyen fa, akkor okafogyottál válik elfogyasztani Piroskát, nem?
Persze, igen, de oldódik a feszültség pont ezáltal, hogy vannak ilyen elemek, sőt, ezt még a Stanford Egyetem kutatási is bebizonyították, hogy nagyon-nagyon jó, hogy az apa is mesél a gyereknek, mert pontosan ezt a két világot kapcsolja össze, hogy meglátott, mit tudom én, Piroska egy létrát, és na, emlékszel az a létra, pont olyan, mint amit nagymamádéknál láttál, és ott felmásztál a csűrbe, tehát a valóság, és a fantáziának az összekapcsolása, persze ebben vannak humoros jelenetek is, hát az egyik szerintem ilyen örökzöld példánk, amikor a férjem mesélte a kiskakas gyémánt félkarajcárját, és akkor hallgattam fél fülemen, nekem emlékszem, ami pályázat leadási határidőn volt, anya dolgozott, na most apa rajtad a sor, de mesélsz, és akkor fél füle hallgattam, hogy mesél, és akkor elmesélte szó szerint a mesét úgy, ahogy van, csodálkoztam, és hogy semmi fordulat, semmi mellékszál, és akkor ugye ott van ez az utolsó momentum, hogy a kiskakas, és akkor visszamegy, és a csomó aranyat, ugye hazaviszi a szegény embernek, és a szegény asszonynak, és ezek tényleg boldogan élnek, még meg nem haltak, mert ők gazdagok lettek. Na és itt jön a népmesei fordulat, na mi van a 3 pont után, mondja a férjem, hogy gazdagok lettek volna, ha az asszony nem ment volna be a deziguálboltba, és nem költött volna el minden pénzt. Tehát kiszólt nekem a meséből. Hát ez, hát szerintem ezen napokig rögtem. Lesz-e neked mágikus gondolkodás, amikor az asszony ugye kap egy ilyen intést, hogy na-na, azért nem kell minden pénzt elkölteni.
Hát figyelj, szoktad végül is mondani, hogy a mesélés az lehet egy ilyen családi foglalkozás is. Tessék, hát ebben az egész család benne volt, nem?
Igen.
Igen, most is látom ezt a merev mosolyt, igen.
Igen.
Ja, Istenem. Szintén beszéltünk róla korábban egy másik műsorban, az egy interjú volt, hogy szerintem nem baj, ha ebben a műsorban is megosztjuk, hát ha újabb közönséghez eljut. Az egyik Lila és Tündérbogyó mesét kapcsán merült föl a kérdés, ami szintén nekem olvasás közben realizálódott, hogy hú, tök jó, olvassunk Lila és Tündérbogyót, azt kérte az én kislányom, hát akkor olvassunk Lila és Tündérbogyót, és én alászaladtam az Egeres mesédnek. Aminek szintén nem tudtam, mi lesz a vége, csak hogy Lila tök cukin talál egy kis egeret, és amikor én rájöttem, hogy a mesének az origója, azaz a kiinduló pontja, hogy a kislány egy dögrött egeret babusgat, és az a nyomorult egér a büdös életben nem fog fölébredni. És biztos voltam benne, hogy arra fog kifutni az a nyomorult mese, hogy a gyerek szembesül vele valahogy, hogy az az egér döglött. Az én kis, aztán 4 éves voltak a kislány, meg csillogó szemekkel várja, hogy mi lesz a mese vége. De ekkor azt mondtad, hogy egyáltalán nem baj, ezt a mesét is ismernie kell, és hozzátetted, hogy ráadásul ez egy ilyen életmese volt a te kis életed fejezetéből, aminek anyukád egy sokkal alternatívabb és keményebb befejezés szánt, mint amit te írtál Lillának. Mert hogy teltem ezt végül is, vagy hogy válhat ez a mese is a maga kegyetlen valóságában egy mágikusan szép mesé, aminek ugye Lila és Tündérbogyóban, ha eszpoilerezhetjük, az a vége, hogy ő ugye épít egy kis homokvárat a kisegérnek, és abban a homokvárban majd boldogan él a kisegér. Na hát a tiédnek nem volt ekkora szerencséje, ugye mit kiderült?
Hát igen, mert hogy ugye ezt az egeret egy ilyen patkányírtás után, ugyanaz a tömbház körül zajlott, ahonnan a balkonos jelenet indult a Mikulással. Mert akkor tényleg azért realitás volt, hogy kinéztél ugye a 80-as évek Marosvásárhelyén a tömbházból, és a tömbház körül gyakorlatilag napközben szaladgáltak a patkányok. És tényleg ilyen méretes patkányok. Tehát ez gyerekkoromnak egy ilyen megszokott jelenete volt. Na, egyáltalán nem volt traumatizálva, mert azt, ugye a gyerek azt hiszi, ez az élet része, azok ott kell legyenek. Aztán ugye jönnek a patkányírtók, és kiírtják őket. Hát aki látott ilyen kis egérkölyköt, tehát hogy szerintem, ha jól emlékszem, mert persze az emlékekben sok mindent átírunk, ez csupasz volt, vagy csak nagyon kevés szőr volt rajta, és ilyen vékony kis rózsaszín farka volt, még ilyen cuki kis szeme, és egy pocsolyában ugye ott üldögélt, és a gyerek tényleg azt hiszi, mivel hogy nem érti, hogy mi a halál, és ugye a halál az egy végleges dolog, ő azt hiszi, hogy legalábbis én azt hittem, hogy ezt dugiba felviszem, és majd fel fog ébredni, vagy majd én feltámasztom valahogy, vagy valami ilyesmi lehetett a koncepció, mert hogy becsomagoltam a legszebb ünneplő ruhámba, és bedugtam az ágy alá. Na csak Peckhamre, vagy aznap, vagy másnap, ugye már az idő semmilyen releváns egy gyerek számára, de valamennyi idő eltelt, csak ez nem tudom, hogy ugyanazon a napon történt. Tehát párszor előhúztam még az ágy alul, ez tutti fix, és játszottam vele, majd visszadugtam, és aznap pont porszívózás volt. Tehát ez tudti fix, hogy szombaton történt, mert nálunk mindig szombaton volt a porszívózás. És akkor anyukám kiporszívozta az ünneplő ruhámat, és akkor persze hát a mágikus gondolkodás tudti fix nem kapja meg, hát hogy kapná, mert be van jól csomagolva. Na és aztán anyukám, amikor megláttam, mint a filmekben az a még a mandulájának az a közösségésre is remegett. Akkor átvisított. És az a szidás, amit kaptam, hogy is gondoltam, de hát egy gyerek mit értsen meg ebből, hogy is gondolta? Hát, hogy egy cuki kis egeret itt haza, aki nyugodtan lakhatna velünk, hát miért ne lakhatna? És ugye az a durva vége lett, hát ez szerintem azóta is életem traumája, hogy lehúzta anyukám a WC-n, tehát, hogy nem ezt írtam be, tehát képzeld el, hogyha ezt írtam volna be a mesében, na ez soha nem szabad beírni egy mesében, mert a gyerek fantáziájában ugye bármi életre kelhet, mint ahogy például a barátnőmék ütötték el parkolás közben a kedvenc kiskutyát, ez is egy mágikus gondolkodásos történet, és hát nem volt mit nagyon fényezni ezt a történetet, mert a gyerek szemtanúja volt az egész jelenetnek, ugye Totyi kutya a szegény 3 hónaposan kilapult, és akkor hát el kellett temetni. Na most eltemetik Totyi kutyát, szépen feldíszítik a sírt, írnak neki fejfát, hogy akkor Totyi kutya élt ennyit és ennyit, és az anyuka is nagyon büszke volt magára, hogy ezt ilyen jól megoldották, és másnap mit látnak az ablakból? A gyerekek kint a kertben egy homokozó lapattal kiásták Totyi kutyát, mert hogy tegnap még meg volt halva, ma már szeretnének vele játszani. Na ilyen a gyerek mágikus gondolkodása. Tehát nem végleges az élet és a halál, és az, amit mi ilyen nagyon szörnyűnek élünk meg, az a gyerek számára teljesen átjárható. Tehát, hogy az élet ugyanúgy folytatódik számára, mit tudom én, akár a Bennyországban is, hogy ugyanúgy vannak boltok, és ugyanúgy az emberek eljárnak vásárolni, és akkor például az én kislányom is, mikor elveszítettem édesanyámat, ők a nagymamájukat, akkor az egy teljesen nyilvánvaló dolog volt, hogy mama, amikor majd felmegy a Bennyországba, és ott majd jár a boltokba, akkor az a minimum, hogy 2 sellőbabát azért küld nekik ide, tehát hogy... Hogy is gondoltuk, hogy ez anélkül. És akkor hát persze, anya mit csinál, megveszi a 2 sellőbabát, eldugja, mama küldte, és valójában ez a felnőttnek is, emlékszem akkor a legmélyebb gyász időszakában, pontosan ez a fajta mágikus gondolkodás, mert hogy nem a gyerek látja jól, hogy igazából soha nem szakad meg ez a szál, mert ameddig élnek a történetek, ameddig vannak közös meséink, addig tényleg senki sem hal meg. Hát a kisegér sem, meg a nagymama sem, meg senki.
Így van. Én nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és hát remélem, hogy ti, akik a hangszóró, a laptop, a mobil, vagy ami hallgatjátok ezt a podcastet, itt voltatok, úgy éreztétek, hogy részesei vagytok, és hát várunk titeket a következő, és boldogan éltek adásban is. És hogy boldogan éljünk együtt. Kádár Anna Máriával.
Köszi, hogy itt voltatok velünk.
Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!